Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma Csíkszentmártonból jelentkezünk, a Tivai Nagy Imre Szakközépiskola vendégei vagyunk. A rendelkezésünkre álló idő alatt próbálunk betekintést engedni egy nagymúltú iskola mindennapjaiba. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Pál Zoltán vagyok, a Csíkszentmártoni Tivai Nagy Imre Szakközépiskola igazgatója. Iskolánkban 402 diák tanul, és valamilyen szinten vesz részt képzésbe. Egészen az óvodától fel a 12. osztályig. A településen egy nagyon szép helyen fekszik ez az iskola, egy emeletes palotaszerű épület, 1892-ben épül, 7 osztályos felekezeti iskolaként működik egészen 1948-ig. 48-ba pedig államosítják, de rá 10 évre megalapítják a liceumot, 1958-ban elindulhat a középiskolai oktatás Szentmártonba, és azóta töretlenül zajlik az élet középiskolai szinten is. A tanári közösség úgy 60-70% közé teszem, ingáznak, tehát nem szemmártoniak, főleg a megye székhelyről, de a környék falvaiból, és Felcsíkról is járnak, meg Tusnádfürdőről is járnak kollégák, úgyhogy egy elég színes társaság van. Úgy látom, hogy szellemi szempontból ez egy olyan kivirágzott gondolkodásmódból egy elég színes, érdekes közösség, de nagyon szívesen jövünk ide dolgozni, ugyanis a pedagógus munka az egy nagyon nehéz munka, viszont megvannak a szépségei, megvannak az előnyei, ugyanis a jövő generációt próbáljuk nevelni. Hangsúlyt fektetünk arra, elsősorban a liceumban is, a szakiskolába, hogy ne csak elméleti oktatás legyen, hanem szakoktatás is legyen. Egy olyan szakmában szerezzenek képesítést a diákok, hogyha majd kikerülnek az iskola falain kívülre, akkor tudják a munkaerőpiacon megállni a helyüket. És ez nagyon fontos a mai világban, hogy ne csak elméleti oktatás legyen, hanem konkrétan gyakorlatban tudják a szakmát elsajátítani. Ezt segítik a szaktanárok, illetve az iskola területén lévő tankert, még tankonyha, illetve kihelyezett gyakorlaton vehetnek részt különböző intézmények, mint például a Tusnádfürdői szállodák, vendéglátóegységek, vagy akár a csíkszeredai, vagy a környék vendéglői, fogadói, vagy azok a gazdák, akik szerződést kötnek a diákokkal, az iskolával, és rendszerességgel náluk teszik le a szakgyakorlatot különböző mezőgazdasági kampányok időszaka idején.
Gond az, hogy hol gyakorlatozzanak, vagy most már annyi év után akár a gazdák is jelentkeznek, vagy az egységek is jelentkeznek, hogy mi is szívesen fogadjuk a diákokat.
Nem gond, mert nekünk most már ki van alakulva a gazdák fele és a szolgáltató egységek fele az a réteg, aki minket szó szerint megszólít, tehát szükség van olyan diákokra, akik ott náluk gyakorlatozhatnak, és nagyon sokat tanulnak. Ugyanakkor a szakvizsgákon tapasztaltuk, a 2022-es júliusi vizsgán például voltak itt olyan gazdasági egységektől szakemberek, hogy benne voltak a vizsgáztató bizottságban, és a vizsga végén megszólított hármat is az egyik gazdasági egység, hogy ha úgy gondolja, jövő hónaptól, elsőjétől alkalmazza munkakönyvvel a diákot. Úgyhogy már vannak olyan diákjaink elhelyezkedve, akik a szakvizsgának köszönhetően, mert jól előadta a kihúzott tételét, bemutatta, és nagyon tetszett ez a vizsgabizottságban benne lévő vállalat tulajdonosnak, és ő meghívta, hogy a saját vállalkozásába munkahelyet biztosítsa számára, és ez nagy dolog a mai világban.
Szóba került, hogy a kollégák zöme ingázik. Ez a tanári közösség mennyire állandó? Vagy küzdködnek önök is olyan problémával, hogy szeptemberben nem tudjuk, hogy bizonyos szakokt kitanítson.
Bizonyos értelemben befolyásolja, igen, azért, hogy nem helyi pedagógusok tanítanak, viszont azért mi nem panaszkodhatunk. A megye székhelyről folyamatosan járnak ezek a kollégák, mondhatnám, hogy több évtized óta olyan is van, aki ide ingázik Szentmártonba, lett volna lehetőség elmenni városi iskolába vagy más iskolába, de mégsem tette, itt maradt Szentmártonba. Örülünk neki, mert a folytonosságra mindig szükség van. Nyilván, hogy vannak szülési szabadságra elmenő kolléganők, ezeket nehezebben helyettesíteni, mert főleg, hogyha év közben derül ez ki, és valami miatt korábban el kell menjen, mint az tervezve van, akkor nehéz helyettest kapni, például tanítónők esetében, vagy óvónők esetében, de szaktanárok esetében is. Viszont nem olyan gyakori ez az eset azért. Elmondhatjuk azt, hogy a mi iskolánkban viszonylag még nem küszködünk gyerekhiánnyal. Volt ennél sokkal több is, volt, amikor 650-700 diákunk is volt, de a mai helyzetben azért ez még úgy gondolom, hogy még nem olyan rossz, 400 diákkal dolgozni.
Itt az iskolában, ahol beszélgetünk, egy gyönyörű környezetben vagyunk. De volt egy sajnálatos esetük is, amikor az óvoda épülete égett le. Hogy tudják megoldani ilyenkor, hogy a csoportokat hol helyezzék el?
Igen, 2021. december végén történt egy tragédia. Csekefalván a közbirtokosság székhelyén béreljük az egyik 100 négyzetméteres felületű részt, ott van a csekefalvi óvoda, és tűzkárt szenvedett. Nem annyira a tűzkárosította meg, mint a beömlő víz, tönkretette a padlót, tönkretette a falakat, a mennyezetet, a bútorokból is elég sok mindent el kellett dobni, és annak zajlik jelenleg a felújítása, nehézkesen, mert mivel mi bérlők vagyunk ott jelen, nem tudunk állami pénzt befektetni oda, mert ahhoz tulajdonjoga milyen kellene legyen, vagy a községi legalábbis. Így szponzorok támogatásával próbáljuk megoldani, tehát úgy, hogy építkezési anyagot kértem nagyobb cégektől, és hála jó Istennek, hogy került néhány ember, aki felpártolt minket, és építkezési anyaggal támogattak. A munkát pedig mi magunk próbáljuk elvégezni. Volt, amikor jöttek szülők segíteni, a saját karbantartóink, meg mi magunk is, például a betonozásnál, én magam is kollégákkal mentünk, tanárkollégákkal is. Együtt csináltuk meg, egy jó csapat került össze, és a nyáron ezt megoldottuk. Úgyhogy a további munkálatok még hátra vannak, a padló szallag lerakása, illetve a szigetelőanyag az egyik terembe még fel kell rakni, a közeggyapotot a mennyezetbe, meszelni kell, és még néhány bútort kellene vásárolni, úgyhogy ezek még hátra vannak, de reméljük, hogy a közeljövőben meg tudjuk ezt is csinálni.
Hány csoportot érint?
Két vegyes csoportot érint, azért fontos, hogy megmaradjon az óvoda, mert ezeket a gyerekeket szerencsére, hogy a helyi tanács besegít nekünk az iskola busszal, tudjuk szállítani Szentmártonba, reggel hozzák őket, kettőt kell térni, illetve délután vissza Szentmártonba. Számítani kell arra, hogy az iskola busz kapacitás 16 főt tud befogadni, úgyhogy nem lehet többet szállítani, mert a törvény előírja. Meg nem is szabad, mert nem biztonságos. És kisgyerekekről van szó. Na de az akadályt vették a kisgyerekek, én úgy láttam, hogy nagyon könnyen beilleszkedtek az új környezetbe. Ott két raktárhelyiségünk volt, fel kellett számoljuk, muszáj volt kiüríteni, szükség van azokra a raktárhelyiségekre is, de most néztük, hogy mi a prioritás. A prioritás az, hogy a gyerekeknek legyen hely, ahova járjanak óvodába. Ez az elsődleges szempont. Összefogtunk a szülőkkel, jöttek, kipakoltak, behordtuk a megmaradt bútorokat, vagy amik voltak nekünk még letéve készenlétbe, azokat mind felhordtuk, és kimeszelődött, kitakarítódott, és egy nagyon szép környezetben vannak most a diákok csak. Ez földrajzi szempontból kicsit távolabb esik az ők szülő falujuktól, Csekefalvától, és jó lenne, hogy ez az intézmény oda visszakerüljön és megmaradjon, mert vannak olyan róma családok, akik oda szívesen járatták a gyerekeiket. Ide már nem nagyon akarják járatni, a tapasztalat ezt mutatja, úgy félnek is egy kicsit, meg kicsikék a gyerekek, ugye szükség van az óvodai nevelésre, mert a későbbiekben ez érződni fog az 1-4 osztályba, az 5-8-ba is, majd az életbe. Időben el kell kezdeni a nevelést, a roma gyerekek számára is nagyon fontos az óvodai oktatás, és még azt szeretném elmondani, hogy nagyon sokféle támogatást kapnak a diákok az iskolába, ösztöndíjakat, meg különböző támogatásokat. Én úgy látom, hogy az utóbbi 3 évben a roma közösség is nagyon-nagyon jelentős pénzügyi támogatásba részesül, ezt kimerem jelenteni. Azelőtt soha nem volt ilyen, hogy ilyen nagy összegeket kapjanak, vagy ilyen sokféle összeget kapjanak, úgyhogy rajtuk is látszik, felzárkoznak, igyekeznek a divat diktálta lehetőségekkel élni, tempót ők is felveszik, ugye okos telefonjaik is vannak most már, úgyhogy lassan-lassan fejlődnek, szülők közül nagyon sokan dolgoznak külföldön, jól keresnek, mert autókat is vásárolnak, úgyhogy ilyen szempontból fejlődés van Szentmártonban, még a roma közösségeken belül is.
Önöket is érintette az online oktatás annak idején, amikor ezt kötelezővé tették. Például a mezőgazdasági szakirányon, vagy turizmusban, vagy pincérszakon, hát hogy lehet ezt online végezni?
Elsősorban kell legyen jó internet az adott diáknak is, meg magának a tanárnak is, az intézménynek is, illetve készülékek. Tehát nem voltak készülékek, vagy ha voltak, azok gyenge kapacitásúak voltak. Nekem is van két gyerekem, mi is meg kellett vásároljuk a berendezéseket a gyerekeknek ahhoz, hogy be tudjanak kapcsolódni az online órákba otthon. Tehát egy idő el kellett teljen, hogy megértsék a szülők is, de anyagilag is tudjuk félretenni azt a pénzt, amivel meg lehetett vásárolni, illetve tudtunk biztosítani állami támogatással két programon keresztül is a rászorulók számára ilyen tabletgépeket vagy laptopokat, azokat osztottunk ki. Az is egy megoldás volt, de még mindig nem volt elég. Úgyhogy eltelt egy időszak, egy jó pár hónap, amíg aztán valamilyen szinten normalizálódott a helyzet, hogy mindenki valamire való berendezést kapott, vagy szerzett, vagy vásárolt, és be tudott kapcsolódni az online oktatásba. Utána ment minden, mind a karikacsapás, mert a kollégák nagyon dolgoztak, feladatlapokat értek, különböző tesztek, különböző tevékenységek, például készítsd el ezt az ételt, filmezd le, fotózd le, töltsd fel időbe. Ilyenek voltak, bele-bele néztem ezekbe az órákba, illetve volt olyan is, hogy nagyon sok ellenőrzés történt online-ba. Tornaórák például, vagy más jellegű órák is, azokba ugye részt kellett vegyen az igazgató vagy aligazgató, és akkor láttuk, hogy egész jól meg vannak szervezve, meglepő módon neki a tornaórák nagyon tetszettek, mert ilyen feladatok voltak, hogy szaladj és hozzál egy levesmerő kanalat. A gyerek hamar futott, hozta a konyhából, mutatta fel. Hozzál egy zoknit, akkor futott, hozott egy zoknit. Na, ilyen érdekes dolgok voltak, így az ember utólag kacagja, de mit is lehetett volna csinálni valóban egy online oktatásban, főleg tornaórán, amikor ráadásul még ellenőrzés is volt. Vagy énekeltek, voltam online zeneórán, ellenőrzésben úgymond. Nagyon ügyesen megszervezték a kollégák. Én úgy látom, hogy színesítették. Elég hamar nyitottak a pedagógusok is az online világ fele. Persze voltak ilyenek, hogy nem jó az internetem, diákok részéről kidobott, ez meg volt ugye bundázva, de ezekre ők is aztán rájöttek, hogy ez nem működik, mert lebuknak két perc alatt. Tehát ilyen érdekességek is voltak, vagy volt olyan, aki közben részt vett az órán, de mondta, hogy kell főzzön valamit a kistestvérének, mert nincs otthon senki is. Főzött a kistestvérének, közben részt vett az órán, úgy, ahogy tudott, ilyennel is találkoztunk, de ez szerintem nem volt akkor a probléma. Lényeg az, hogy vegyen részt, hallja, hogy mi történik ott, lássa, hogy mi történik ott, és majd, amikor számot kell adni, akkor tudjon eleget tenni, legalább az ötösen legyen meg.
Azért kezdtem el ezt megkérdezni, mert így, ahogy beszélgettünk, az jutott eszembe, hogy egy mezőgazdasági gyakorlatot hogy lehetett online megoldani? Tehát nézték, hogy kapál a tanárnő a tankerbe, a paradicsomosba, vagy... de most már értem, hogy akkor kitaláltak mindenféle olyan feladatot, amit többé-kevésbé kapcsolódott a témához.
Pontosan, meg nagyon sok ilyen oktató jellegű filmet néztek meg közösen, azokat megbeszélték, kiértékelték, vagy kellett készíteni PowerPointos bemutatókat, vagy ültettek el magokat, azokat le kellett fotózni, hogyan történik az elültetés, hogyan csiráznak, hogyan növekednek, hogyan gondozza, fényfele hogyan kell forgatni. Tehát sok vetülete volt ennek az online oktatásnak, és nagyon sokoldalú volt. Hogyha az ember komolyan vette, akkor ki lehetett használni. Van a kertemben otthon fekete ribizlit, szoktam Szentmártonba kipréseltetni szörtnek, és ott az egyik munkás ismert fel egy anyuka. Ja, én magát ismerem, azt mondja, az online oktatáson hallgattam a történelem óráit. Úgy tetszettek. Olyan is volt, hogy nagymama szólt be. Közben a gyerek hallgatta, rászólt a gyerekre, figyelj oda, mert nemiket mond a tanár úr, ezek érdekes dolgok. És nagymamával egy 5 percet ott beszélgettünk, tehát ilyen is volt. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez egy jó kihívás volt mindenkinek, közvetlen közelségben ugyan nem voltunk, de az interneten keresztül csak jelen voltunk, ott voltunk a diákokat, szülőket bátorítottuk, ez volt a helyzet, őseink is elmentek háborúba, bezárták az iskolát, az iskolából hadikórházat szerveztek, és kellett menjen tovább az életnek. Tehát ha most kiesett 3-4-5 hónap, mert ide jött a front annak idején, attól nem állt le az élet, ment tovább. Tehát mindenki majd, ha vége volt a háborúnak, akkor folytatódott a tevékenység ott, ahol szerintem abba hagyták, mert meg kellett termelni az élelmiszert, ugye. Ha valaki hadiözvegy volt, akkor a gyerekeket fel kellett nevelni, tehát az sem volt könnyebb, semmivel.
Egyre inkább azt hallom, hogy szakember hiány van minden területen. Valamikor visszajön a rangja a szakoktatásnak, tehát hogy úgy tekintsünk a szakiskolákra, a szakképzésre, mint valami fontos, hasznos dologra. Mert még mondjuk 10 évvel, 15 évvel ezelőtt, mikor valaki szakiskolába ment, azt mondták, hát az megy, aki nem szeret tanulni. De ez sem igaz így. Eljön az az idő, amikor a pedagógusnak is, és a szakoktatásnak is lesz rangja.
Én úgy gondolom, hogy a szakoktatás az nagyon fontos, lesz jövője, errefele tartunk. Lehetőség szakmát megtanulni ma sokkal több van, mint régen. Például, hogyha gondolok ezekre az Európai Uniós pályázatokra, az Erasmusra, de más jellegű megszólításokra is, projektekre, akkor a diák kipróbálhatja magát, elmegy külföldre, és rálát arra, hogy milyen munkatempóval hogyan kell a szakmát bemutatni, illetve hogyan kell a szakmába jó lenni. Nyáron első alkalommal voltak diákjaink Magyarországon egy állami gazdaságba, kukoricát címereztek, és szép keresettel jöttek haza, hivatalosan voltak kint, ott tették le a szakgyakorlatukat, úgymond. Mikor hazajöttek, egy kicsit szóba álltam velük, hogy na gyerekek, a hazahozott pénzből valami értelmes dolgot vettetek-e. Mert szoktam mondani nekik, hogy kaptok havi 200 lejt, és azt, ha félreteszitek, egy komoly műhelyetek lehet, mert belőle tudtok lassan-lassan szerszámokat vásárolni az adott szakmátokba, és egy komoly műhelyetek lesz. Most megkérdeztem ezeket is, mert lényegesebben nagyobb pénzt hoztak haza. Volt, aki láncfűrészt vett, mert járnak az erdőre, kitermelés van, fakitermelés, ott is keres egy kis pénzt, meg ruhát vettek maguknak, cipőt vettek maguknak, meg olyan eszközöket, amit minden nap használnak. Ez nagyon fontos. Különben most volt egy bot projektünk. Ez a projekt arról szólt, Hargita megye tanfelügyelősége írta meg, pár Hargita megye iskola vette ebbe részt, segítsük a diákokat abba, hogy tudjanak elhelyezkedni, ahogy a szakmával végeznek. Erről szól a projekt tulajdonképpen, és minden egyes diák közel 500-600 leértékű csomagot kapott az adott szakjához kötve. Tehát, hogyha ő mezőgazdász volt, akkor ott a metszőollótól a munkavédelmi ruháig minden benne volt. Hogyha ő pincér volt, akkor a pincéreknek megfelelő ruházattól a felszolgáló tárcáig, a kötényig minden benne volt. Hogyha szakács volt, akkor annak megfelelő. Olyan értékes dolgokkal mentek haza a diákok, hogy mi magunk is elcsodálkoztunk, hogy na így kellene valahogy egy szakvizsgát zárni, hogy minden szakvizsga végén ösztönözni a diákot egy ilyen csomaggal, elindítani az életre. Közben az iskolánk területén zajlik a folyamatos felújítás. Itt például egy olyan sokoldalú sportpályát újítunk fel. Több mint 30 évvel ezelőtt volt felújítva ez a pálya. Nagyon le volt robbanva. Most Hargita megye tanácsának támogatásával, a község támogatásával ezt meg fogjuk oldani. Most már az utolsó fázisban van a munkálat, a kivitelezés, úgyhogy hamarosan, hogyha az idő kedvez, letöltik ezt a gumis szőnyeget, akkor át is lehet adni hivatalosan. Tervezés alatt van a tornateremnek a bővítése, teljes felújítás, illetve van nekünk egy gyönyörű bentlakásunk, amit szintén fel kell újítani, ő is tervezési fázisban van. Ha elkészül, akkor ott lehetne az iskolának egy nagyon-nagyon modern tankonyhája, meg vendégszobákat is szeretnénk kialakítani, hogy lehessen 40-50 embert elszállásolni, és akkor ott a diákokkal tudnánk ezeket a folyamatokat fedezni. Azt a munkát, amit megkövetel a vendéglátás, akkor ezen a területen tanuló diákjaink tudnák élesbe ott végezni. Reméljük, hogy Jóisten megsegít, és háború ide, háború oda, érkeznek pénzek, támogatások, és állami alapból sikerül ezt a két jelentős épületet felújítani, modernizálni, és lakhatóvá tenni, mert igazából kászonokból is vannak diákjaink, akik nagyon korán kelnek, 5:30 indul a busszuk, és ez embertelen, mert ők 8-ra kell leérjenek. Na most nyitva van az iskola, nagyon korán meleg fogadja őket, tantermek fogadják, tehát tudnak itt tanulni, de egy fiatalt ilyen korán ingáztatni, felkölteni az embertelen. Viszont, hogyha volna egy jó bentlakás, akkor mindjárt Egerszék diákjai, Csinót diákjai, Kászonok diákjai, de más helyről is jönnének, volna igény a bentlakásra. Egy normális támogatással, megfelelő étkezdével, feltételekkel biztos, hogy jönne diák.
Vízi Hajnalka vagyok, a Tivai Nagy Imre szakközépiskolában mezőgazdasági szaktantárgyakat tanítok. Napjainkban a mezőgazdasági szakoktatás szakliceum és szakiskolai szinten is működik az iskolánkban. Szakliceumi szinten hegyvidéki mezőgazdasági technikusokat és agroturisztikai technikusokat képezünk, szakiskolai szinten pedig agroturisztikai dolgozó és hegyvidéki mezőgazdasági gazdálkodó szakokon vannak diákjaink.
Mekkora az érdeklődés?
Változó, az utóbbi években csökkenő tendenciát mutat.
Én úgy tudom, hogy itt a környéken nincsen hasonló szakiskola. Akkor ez azt jelenti, hogy nem csak szentmártoni gyerekeket tanítanak, hanem a környékről is jöhetnek.
Igen, a környező falvakból Tusnád, Kászon, Bánkfalva, Csíkszentsimon, Csatószeg, Csíkszentkirály, Kozmásról mindenhonnan vannak diákjaink, és ennek megfelelően a környező falvakban levő gazdálkodóknál, vállalkozóknál történik a gyakorlati képzés, úgyhogy gyakorlatilag minden évben 20-25 gazdálkodóval vagyunk partnerségi viszonyban, akiknél a szakiskolai gyakorlati oktatás történik.
Ezekben az osztályokban általában fiúk jelentkeznek, vagy lányok is szép számmal jönnek?
Többségben vannak a fiúk, de lányok is vannak, mert nekik is vannak hasznos tevékenységek és hasznos dolgok, amiket meg tudnak tanulni. Ugyanis az iskolánk mellett egy kis tankert is működik, ahol különböző zöldségfélék és gyümölcsök termesztésével foglalkozunk. Van fóliasátor, ahol kerti zöldségeket meg tudunk termelni. Ezeknek a feldolgozását is tanítjuk, elvégezzük a tankonyhán, és a faluba szervezett rendezvényeken, így a mezőgazdaságos diákokkal is részt szoktunk venni a palánta napon, a termésnapon, ami most legutóbb volt Szentmártonban is, bemutatjuk a tevékenységeinket, illetve azokat a kis helyi termékeket, amit magunk készítünk el.
Minden megtermelt zöldséget, gyümölcsöt fel is dolgoznak itt a konyhán, vagy ebből értékesítenek is?
Mivel hogy itt mindenből nagyon keveset termelünk, értékesítés igazából nincs lehetőség. Inkább a feldolgozását próbáljuk megoldani, tehát valamilyen formában savanyusság, vagy lecsó, vagy egyszerűbb ételek készítése, amit itt el tudunk készíteni a tankonyhán, és akkor azt tulajdonképpen a gyerekek készítik el.
Gondolom, hogy azért még nem küzdködnek olyan problémával, hogy meg kell magyarázni, melyik az első és melyik a gerebje ezeknek a diákoknak, vagy már a fele tartanak önök is, hogy mindent szegéről végére el kell mondani a mai gyereknek?
Az utóbbi évek tapasztalata azt mutatja, hogy nem árt a kaputól indulni. Már a faluról érkező gyerekek közül is sokan vannak olyanok, akik otthon kevésbé foglalkoznak ilyen tevékenységgel, úgyhogy nem fölösleges az a kis gyakorlat, az a kis tudás, amit össze tudnak itt szedni, és hogyha a későbbiek során nem is ezzel fognak foglalkozni, de azok az alapvető mezőgazdasági ismeretek, amit itt megtanulnak, arra biztos, hogy elégséges lesz, hogy saját maguk számára, vagy a kis családjuk számára megtermeljék azokat a fontos és egészséges élelmiszereket, amire egy családnak szüksége van.
A mai világban az irányelv az, hogy minden digitalizálunk, minden modernizálunk és automatizálunk. Mennyire fektetnek hangsúlyt legalább egy-két óra erejéig arra, hogy kézzel is meg lehet kapálni azt a növényt, nem kell megvárni, amíg magától megkapálódik, mert ha nem lesz áram, nem lesz gép, akkor is valahogy meg kéne éljenek ezek a gyerekek.
Itt az iskolában mindent tulajdonképpen kézi szerszámokkal és kézzel végzünk, semmiféle vegyszerrel nem dolgozunk, egészségesen állítjuk elő az élelmiszereket.
A partnerek megkeresik az iskolát, vagy az iskola keresi meg, hogy hol gyakorlatozzanak ezek a diákok?
Ez általában úgy történik, hogy mikor látjuk, hogy melyik falvakból honnan jöttek diákok, akkor a diákok segítségével keressük fel azokat a lehetséges partnereket, és hogyha nyitottak a kapcsolatteremtésre és a szerződés kötésre, akkor megkötjük velük a szerződéseket.
Ezeknek a gyerekeknek hány százaléka marad a szakmában?
Akik célirányosan jönnek ezekbe az osztályokba, maradnak a mezőgazdaság mellett, és általában a családi vállalkozásokban helyezkednek el. A saját családi vállalkozásba, vagy az édesapa által elkezdett vállalkozást viszik tovább. Sokan vannak, akik külföldön mezőgazdasági munkára kerülnek, és majd csak később kerülnek vissza az országban, és van, aki nem a mezőgazdaságból fog megélni a későbbiek során.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Péter Laura vagyok, gazdaság és közélelmezési szakos tanár a Tivai Nagy Imre Liceumban. Igazából nem mondhatnám, hogy menőbb szakirány. Ide is jönnek, akik főleg a turizmusban gondolkodnak és a vendéglátásban, de van olyan is, aki igazából nem tudja, hogy mit keres, de nekünk van erre rátermettségünk, hogy eligazítsuk őket.
Olyan gyerekek jönnek erre a szakra, akik már otthon turizmussal foglalkoznak, vagy valami hasonlóval, és hogy akkor legyen a családi vállalkozásnak folytatása, vagy jönnek azért, mert a barátnőm is ide jön, az unokatestvérem is itt járt, és akkor jó a híre a szaknak.
Van rá példa, hogy olyan is jött, akinek már a vendéglátásban dolgoznak a szülei, és van olyan is, aki a barátnő, vagy egyáltalán jobban tetszik a vendéglátás.
Ezen a szakon is van liceumi oktatás is, és szakiskola is?
Igen, liceumban turisztikai technikus és gasztronómiai technikus, a szakiskolában pedig csak pincéreket nevelünk.
Kik tanítják őket?
Itt, akik vagyunk a szakoktatásban, tanárok, és a partnereink segítségével valósul meg a gyakorlati oktatás.
Ők hol gyakorlatoznak?
Főleg vendéglátóiparban, tehát szállodákban, vendéglőkben. Nagyon nagy kapcsolatunk van a tusnádfürdői szállodaiparral, vendéglátóiparral, de ugyanakkor Csíkszereda, a helyi vállalkozók a községbe is, akár helyi vendéglátós egységeknél is van gyakorlatozó diákunk.
Milyen a visszajelzés a partnercégektől? Mennyire érzik otthonosan magukat a diákok, amikor élesbe kell csinálni azt, amit megtanítanak önök nekik?
Legtöbb helyen meg vannak elégedve, mert a mi diákjaink nagyon szerények, dolgosak, tehát nagyon jól elvégzik a dolgukat. Persze mi is próbálunk itt nagyon sok tevékenységen keresztül ebben segíteni, de jó a visszajelzés.
Gondolom, hogy az elméleti oktatáson kívül kicsit a gyakorlatba is belekóstolnak már itt az iskolában. Itt, ahol beszélgettünk, itt van egy egész konyha. Gondolom, hogy ez csak azért van, hogy egy rátótát összeüssenek, vagy valami hasonlót itt felszolgáljanak egymásnak. Én úgy látom kívülállóként, hogy ilyen sok háznál nincsen, tehát olyan területen gyakorlatozhatnak már az iskolában a diákok, hogy nem sok gyereknél van otthon ilyen konyha.
Igen, ennek nagyon örülünk, mert igazából ez úgy 3 éve valósult meg, pályázatokon, külső támogatókon keresztül, és ez egy nagyon-nagyon jó arra célra, hogy itt még jobban elmítsük a szakmát. Elmondhatom tényleg, hogy megfelel a korszerű előírásoknak. Próbálunk mi is ebben nagyon sokat betenni kollégákul. Tényleg nagyon jó itt a hangulat, hogyha idehúzzuk fel a diákokat. Nagyon jól tudunk például versenyekre készülni itt, szakvizsgára, mindent be tudunk itt előkészíteni, bemutatni. Még van olyan is, hogy hívunk külső szakembereket, akik segítnek abba, hogy itt együtt készüljünk.
Azt mondják, hogy a járvány óta minden úgy megváltozott. Ezen a szakterületen sok változás van? Másképp kell oktatni a mai diákot, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt itt?
Voltak nehézségek, az az igazság az online oktatás alatt, mert akkor az online felületen kellett ezeket a gyakorlati dolgokat, feladatokat kiadjuk, de mindig az volt a cél, hogy otthon, a konyhába elkészítik az előállított ételt, felszolgálják, és élőben bemutassák nekünk, tehát lefilmezik. Erre is volt pozitív példa, de igazából az a jó, amikor itt vannak. Tehát a fizikai helyet az nem pótolja semmi.
Én úgy tudom, hogy egy egyesület is segíti a munkájukat.
Igen, a Tivai Nagy Imre Társaság, aminek én vagyok az elnöke jelen pillanatban. Az a cél, hogy minél több olyan programot és olyan kulturális életet próbáljunk az iskolának szervezni, ami még jobbá, még fejlődőképessébbé teszi, még vonzóbbá a tevékenységeinket.
Ezek miből állnak?
A szakoktatás terén nagyon sok lehetőség van a pályázatokon keresztül, hogy fejlesszük a szaktermeinket, akár versenyeken keresztül is. Kulturális életét pedig különböző gasztronómiai, kulturális programokkal, olvasóklubokat szervezünk, olvasómaratonokat szervezünk, és bizonyos célokat elérjük, akár a kommunikáció területén, hogy még jobban tudják kifejezni magukat, meg sokkal hitelesebben elő tudjanak állni.
Amikor egy-egy ilyen versenyhelyzetben vannak a diákok, ez motiváló számukra? Utána látszik az, hogy egy kicsit úgy feldobódnak, főleg, hogyha még sikert is érnek el?
Igen, ezt tapasztaljuk, hogy kellenek ezek a kihívások.
Mihálsz László tanítóbácsi vagyok, Csíkszent Márton, Tivai Nagy Imre szakközépiskola 4. B-osztályának tanítója.
Ünnepek előtt volt egy nagyszerű rendezvényük, amire a hivatal kérte fel önöket, és egy nagyszerű előadással készültek az elemisek. Mennyi energiába tellett, hogy ezt összehozzák?
Én azt örökké úgy szoktam mondani, hogy a végtermék és az előkészülés az nem mindig áll egyenes arányba. Ahhoz, hogy egy félórás műsor létrejöjjön, a hosszú próba folyamat előzi meg ezt a rendezvényt. Tehát azt tudnám mondani, hogy 3-4 héttel az előtt kezdtünk készülni rá, és napi rendszerességgel.
Mikor tudták meg, hogy ezt meg kell csinálni, össze kell hozni?
Lévén az, hogy a polgármester úrral jó a kapcsolatunk, azelőtt nekünk kollégánk volt, ő időbe szólt, mi azt nem mondhattuk, hogy időzavarba vagyunk. Októberben már elkezdtünk készülni, úgy, hogy tudtuk, hogy december 11-én lesz ez a rendezvény, egy vasárnapi nap.
Máskor szabadtéren szokott lenni ilyen szeretett ünnepség, de most a felújított kultúrotthonban tartották. Ez nehezített egy kicsit a felálláson, vagy jobb helyzetben voltak, hogy zárt térben voltak, könnyebb volt színpadra vinni az előadást?
Sokkal jobb körülmények között volt. Nagyon civilizált, modern kultúrotthont adtak át azelőtt kevés idővel. Maga az a tény, hogy egy ilyen szépen felújított kultúrotthonba színpadon léphettünk fel, több mint 100 tanulóval, ez még egy hozzáadott értéket jelentett a műsornak.
Az nehézség volt-e, vagy könnyebbség, hogy itt minden osztálynak van külön tanítója, tehát nem összevont osztályokról beszélünk, hanem kellett egyeztetni kollégákkal, gyerekekkel, időbeosztás, mikor próbálunk, mit adunk elő, vagy egyből tudták, hogy mit szeretnénk, és akkor mindenki végezte a dolgát.
Hál' Istennek, hogy a tanítók közösség egy nagyon összeforrott közösség. Nagyjából egyidősek vagyunk, úgy szoktuk mi viccesen mondani, hogy együtt kezdtük a pályát, és együtt fogunk beleöregedni, hogyha a Jóisten megsegít minket. 9 tanító van itt a csíkszentmártoni elemi tagozaton. Név szerint is megemlíteném a kolléganőimet, a tanítónőket. Pál Csilla Katalin, Birta Anna Mária, Boér Gabriella, Benedek Blanka Mónika, Boga Izabella, Boér Gabriella, Cseke Margit, Péter Ildikó és jó magam Mihálc László. Az oroszlán részt azt Péter Ildikó tanítónéni kolléganőm vállalta, ő volt az ötletgazda, és az ő fejébe állt össze tulajdonképpen az egész műsor folyamata.
Nagyon kisebbségben volt a tanító bácsi.
Én megszoktam ezt a kisebbségi létet, úgymond. Én mindenbe beleegyezek, amit a kolléganők szeretnének.
Mit mutattak be a színpadon?
Egy ilyen verses, zenés összeállítás kimondottan karácsonyra kihegyezve. Tehát egy ilyen ünnepi műsor volt.
Nagy volt a nézőközönség? Sok ember eljött erre az előadásra?
Tudni kell erről a rendezvényről, hogy ez valahogy úgy volt kitalálva, hogy a vasárnapi Szent Mise után van, amúgy is Szent Misén számos jelenlevő van, és akkor azon kívül nagyon-nagyon sok ember eljött már csak az érintettség okán is, hogy a gyerekét láthassa szerepelni színpadon. Nagyon-nagyon sokan voltak az előadáson, és pozitív visszajelzéseket kaptunk az előadás után. Mindenkinek tetszett.
Gondolom, hogy ez a tanítónak, a pedagógusnak is a lelkét és simogatja, amikor sikereket érnek el, értékelik a munkáját, mert manapság annyi mindenekkel foglalkozzanak még a munkájukon kívül, hogy még csak pont ez hiányzott, mi Moriczkáéknál a 10. gyermek, de mikor ilyen sikeres valami, akkor bizonyára úgy elfelejtődik ez a sok munka, ez a sok plusz óra.
Az, amit a hétköznapokban végzünk, az nem annyira látványos. Annak a végterméke az az, hogy olyan fiatalokat neveljünk, akik az életben aztán megállják a helyüket. De az, hogy egy ilyen előadás alkalmával a színpadon bemutatkozhatnak a gyerekek, ez egy nagyon látványos dolog, és szülőnek, gyereknek egyaránt felemelő érzés, hogy részt vehet egy ilyen alkalmon szereplőként vagy nézőként.
Lesz folytatása?
Mi ígértük a polgármester úrnak, hogy a lehetőségeink szerint a falu, a község kulturális életében mindig be fogunk kapcsolódni.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Bálint Márta vagyok, a Tivai Nagy Imre szakközépiskola gazdasági és közélelmezési tanára.
A közelmúltban voltak egy versenyen, ami nagyon jól teljesített a csapatuk.
A Hargita megyei fejlesztési ügynökség és a Hargita megyei tanfelügyelőség szervezésében vettünk részt egy versenyen, ami azt a nevet viselte, hogy itthon is van jövő. 2 végzős pincér diák diákot kellett vinnünk, két kísérő tanárral együtt mentünk.
Mi volt a feladat? Mit kellett teljesíteni a versenyen?
A versenyen a végzős tanulóknak a gyakorlati készségeit akarták és mérték fel. A feladat az volt, hogy asztalt terítsenek, felszolgáljanak és lerámoljanak, és természetesen emellett értékelték a kommunikációs készséget és az öltözékét a gyerekeknek, illetve hát az asztalterítésnél a dekorációt, a díszítést, az összhangot az asztalon.
Meg voltak adva a reperek, hogy mi alapján kell elkészíteni ezt a terítést, vagy rá volt bízva a diákra, a fantáziájára?
Meg volt adva két teljes menüsor, ami tartalmazott levest, főételt és desszertet, és ahhoz igazodván kellett ezeket a feladatokat elvégezni.
Mennyire fektettek hangsúlyt arra, hogy nagyon modern legyen, nagyon trendi legyen ez a terítés, vagy egy kicsit ilyen konzervatív elemeket is be lehetett csempészni?
Elsősorban arra fektettünk hangsúlyt, hogy a terítés legyen összhangban egyrészt az ételsorral, másrészt mivel december 13-án volt ez a verseny, megszervezve már advent időszak volt, hogy az advent is tükröződjön a terítéken.
A diákok mennyire tudnak erre készülni? Mert gondolom, hogy ott kapták meg a feladatot a versenyen. Vagy előzetesre le volt küldve, vagy körülbelül mibe gondolkodjanak?
Előzetesen le volt küldve az ételsor, úgyhogy azt tudták. Aktívak voltak, érdeklődőek, információt gyűjtöttek, szívesen készültek erre a versenyre.
Tetszett említeni, hogy kommunikációt is figyelték. Mennyire kellett tudni mondjuk jól beszélni románul, angolul, magyarul? Ezt figyelték, vagy az éppen ennyire nem mentek mélyen bele a dolgokba?
Még nem figyelték azt, hogy mennyire tudnak különböző nyelveket, bár voltak rá utaló kérdések, hogy adott esetben, hogy tudná megválaszolni, de most csak magyarul zajlott a verseny.
Én úgy tudom, hogy 5 csapat versenyzett Hargita megyéből.
Igen, 5 csapat vett részt a versenyen, és második helyezést szereztünk, aminek természetesen nagyon örültünk, és a nyereményünk azok különböző taburettek, kis kávézóasztal és ilyen ülő alkalmatosságok voltak. Az iskolában egy teremben helyezünk el, és az iskola más diákja is használják és örülnek neki. Tervezzük, hogy egy megfelelő sarkat alakítunk ki ezekhez az ülő alkalmatosságokhoz, hogy méltó helyet kapjanak az iskolába.
A többi diák nem mondta, hogy én is szeretnék részt venni hasonló versenyen? Vagy amikor megvan az, hogy egy-két diákot kell vinni, akkor mi alapján választják ki, hogy most ő megy és nem a másik? Van valami előválogatás itt, hogy ki tudja jobban megoldani a feladatot?
Mivel ez esetben végzős diákokról van szó, ugye már harmadévesek, akkor már látjuk, hogy ki az, aki alkalmas, ki az, aki szeret részt venni versenyeken. Természetesen, hogy ilyenkor a jobb diákokat visszük, de természetesen az ilyen ötletes jutalmak, ezek motiválják a többieket is.
Mennyire lehet az órán jelengedni a fantáziát? Mennyire kötött a program ezen a területen? Mert kívülállóként én azt gondolnám, hogy csak van lehetőségük itt kreatívnak lenni.
Ugye elméleti óráik is vannak, a szakiskolásoknak is ott kötött, ott adott az anyag, amit meg kell tanítani. Vannak ehhez kötődően a labor órák, illetve gyakorlati órák is, ott inkább bevihetünk egyéb érdekességeket, ötleteket egyaránt.
Ezek a diákok mennyire maradnak meg a szakterületükön? Bizonyára lenne, ahol elhelyezkedni, hogyha ügyes a gyerek.
Igény van rá. Iskolánkban végzett tanulók közül többen elhelyezkedtek a környező vendéglátó egységekbe, viszont ezen a szakterületen is van, aki elmegy külföldre, és ott kipróbálja magát.
Thank you. nevem Nedelka Krisztina, román-magyar szakos tanár vagyok, igazgatóhelyettes.
Mennyire gond itt önöknél a román nyelvoktatás? Mert mindazt halljuk, a statisztikák azt mutatják, hogy Hargita megyébe problémás.
A román nyelvoktatás nagy gondokkal küzd, tekintettel arra, hogy a gyerekek csak az iskolán belül használják ezt a nyelvet, és ez nem előnyös számukra. Igazából akkor lehetne megtanulni jól románul, hogyha ezt az iskolán kívül is az élet helyzeteiben kellene használniuk. Nekik nem adatik meg, tekintettel arra, hogy a környezet olyan, hogy az anyanyelvükkel tökéletesen boldogulnak, igyekszünk mindenképpen olyan kirándulásokat szervezni, olyan jellegű versenyeken venni részt, ahol ők is úgymond labdába rúghatnak.
Na jó, de eljön az az idő, amikor rá lesznek kényszerülve, és akkor meg kell tanulják.
Igen, ezt ők is tudják, néhányan közülük komolyan is veszik, próbálkoznak, mindent megtesznek annak érdekében, akad sajnos olyan is, aki ezt úgy nem tudja komolyan venni.
Hiába van gond a román oktatással, mert egy versenyen részt vettek, ahol román nyelven kell bemutatni a tálalást, és jól vették az akadályt.
Igen, a Septimia Hotel által megszervezett versenyen vettünk részt egy diákunkkal, 10B-ből. Nagyon ügyesen sikerült neki előállni. Persze románul kellett bemutatni az ételhez a hozzávalókat, persze tálalás is, de inkább a hangsúly arra esett, hogy ő el tudja-e mondani, hogy milyen hozzávalók voltak szükségesek az általa előállított ebédhez.
A többi diákra nézve is motiváló egy-egy ilyen megmérettetés?
Azt szeretném hinni, hogy igen. Motiváló, és azt remélem, hogy ők is érezni fogják, hogy nekik szükségük van erre a nyelvre.
Gábor Ervin vagyok, a Tivai Nagy Imre szakközépiskola szaktanára, közélelmezést tanítok.
És ön volt a diákkal a versenyen. Hogy szervezik meg ezt a versenyt? Mennyire kell izguljon a versenyző?
Izgalomra ok és okozat az mindig kialakul, hogyha elsősorban egy versenyről van szó, de ahogy a versenyre való felkészülés szakaszain áthaladunk, a végén majd egy szép végeredményt kapunk, ahol elmúlik ez az izgalom, a félés, a sikerre való törekvés, és elsősorban megnyugvás és önelégedettség jellemzi.
Én úgy tudom, hogy egy filmet kellett készíteni, és ott kellett elmagyarázni román nyelven, hogy mit csinál a versenyző. Ez könnyebbség volt, vagy jobb lett volna, hogyha szemtől szembe magyarázza a bizottságnak?
Az elkészített ételt ugye elsősorban be kellett mutatni. A bemutatásnál többé-kevésbé nagy odaadottság, nagy rajongást étel érte diákot, a versenyzőt, de 100%-os pontossággal el tudta készíteni az adott ételt, és a bemutatásnál sem volt gond, úgyhogy szép és jó kihívás volt.
Daniel Renáta vagyok, 10. B-osztályos és gasztronómiás szakos vagyok.
Te voltál a kiválasztott, aki részt vehetett ezen a versenyen. Mennyire volt nehéz neked, hogy románul elmagyarázd, hogy mit főztél, hogy tálalod?
Nem volt könnyű, mivel hogy nekem a magyar az anyanyelvem, így kicsit nehézség volt, de sikerült megoldani.
Sokat kell gyakorolni egy-egy ilyen megmérettetésre?
Hát, hogy minden jól menjen, úgy gondolom, igen.
Az neked könnyebbség volt, hogy felvételre kellett ezt mind elmondani, és esetleg fennállt a lehetőség, hogy ha elrontod, újra kezded, és akkor már megvolt két főpróba, a harmadik bizonyára jobban sikerült.
Könnyebb volt, mint hogyha valós személyek előtt kellett volna ezt így elkészíteni.
Mennyire kellett szakszavakat használni?
Hát eléggé, igen, amikkel én még nem találkoztam, azért kicsit furcsa volt, de sikerült.
Amúgy szoktál románul beszélgetni a mindennapokban?
Az órákon igen, viszont máskor nem igazán, már nincs lehetőségem.
Milyen ez a szak? Mennyire testhez álló neked?
Én szeretem ezt a szakot, próbálok jó lenni benne, és legjobbat teljesíteni.
Szeretném magad tovább képezni ugyan ebben a szakban, vagy gondolkodom másban is, ha elvégzed az iskolát?
Gondolkodom másban is, hogyha ez annyira nem jön össze, mennyire akarom, úgyhogy fennáll a lehetőség, hogy nem, ezt fogom folytatni.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma Csíkszentmártonban a Tivai Nagy Imre szakközépiskola vendégei voltunk. Egy nagymúltú iskola mindennapjaiba próbáltunk betekintést engedni. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra! Thank you.